Kedves hallgatom! Az apostolok cselekedetei 16. részének 35. és 36. versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. Amikor megvirradt, elküldték az elöljárók a törvényszolgákat, és azt üzenték: bocsáss szabadon azokat az embereket! A börtönőr nyomban tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet. Az elöljárók ide küldtek, hogy bocsássalak szabadon titeket. Most tehát távozzatok, menjetek el békességgel. Rájöttek, hogy amit tettek, az ellenkezett a törvénnyel. Most rendeletet adnak ki, hogy szabadon bocsássák a foglyokat, és távozzanak a városból. Pál azonban ellenáll. Azt mondja, hogy ilyen körülmények között nem távozik. Pál azonban így szólt hozzájuk: megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak elküldeni minket? Azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. Apostolok cselekedetei, 16. rész, 37. vers. Természetesen Pál azért ragaszkodott ártatlanságuk nyilvános elismeréséhez, hogy védelmezze az új hívőket, akiket hamarosan hátrahagynak Filippiben. A törvényszolgák pedig jelentették ezt a dolgot az elöljáróknak. Amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek, elmentek, és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket, és kérték, hogy távozzanak a városból. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd eltávoztak. Apostolok cselekedetei, 16. rész, 38., 39. és 40. vers. Ebben a most következő 17. fejezetben tovább folytatjuk Pál második misszió útjának leírását. A 16. fejezetben vele voltunk, amikor átkelt Európába, és megtette ezt a nevezetes, jelentős és forradalmi lépést. Ez hozta az evangéliumot őseinkhez, akik mélyen a bűnben éltek. Valójában Isten a gyengéket választotta ki ebben a világban, hogy a világ megismerje, hogy mindent az ő szuverén kegyelme és nem az ember érdeme alapján nyerünk. Hálásak vagyunk neki azért, hogy átküldte az evangéliumot Európába. Először Filippibe mentünk Pállal, ahol nagyon kegyetlenül bántak vele. Mégis egy kis gyülekezet alakult a városban. Amikor tanulmányozzuk a gyülekezetnek írt levelet, rájövünk, hogy az közelebb volt Pál apostolhoz, mint bármelyik más gyülekezet, vagy bármelyik hívő csoport. Most folytatja utazását. Remélem, ezt követed a térképen. Megfigyelheted, hogy elmegy Tesszalonikába és Béreába, még mindig nyugat felé tartva Macedóniában, aztán dél felé Aténbe. Tesszalonika lesz a következő jelentős állomása misszionáriusi tevékenységének. Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Apostolok cselekedetei, 17. rész, 1. vers. Amint már korábban megjegyeztük, Pál a zsinagógát használta fel kiinduló pontjának, és onnét ment tovább a városba és a lakóközösség felé. Ez elvezette őt a város istenfélő zsidóihoz, és némelyik zsidó hithez jutott. Sohasem tértek meg mindnyájan, csupán néhányan. Valójában a legtöbben elutasították őt, és ezért ment a pogányokhoz. Aztán a pogányok közül is hittek néhányan. Így alakult meg a gyülekezet, a zsidókból és pogányokból álló helyi gyülekezet. Amfipoliszt nevezik még 9 útnak is, ami érzékelteti fontosságát mind stratégiailag, mind kereskedelmileg. A legtöbb várost négyzetes alakúra építették, de ez a város kerek alakú volt, és falak vették körül. Fontos állomás volt a Via Egnácián a római úton, amely kiemelkedő közlekedési út volt azon a területen. Ezt a főútat használták a római hadseregek. Ezen az úton közlekedtek a kereskedők. És most néhány misszionárius megy ezen az úton Tesszalonikába. Apollónia egy másik város volt ugyanezen az egnáciai úton. Tesszalonika 45 kilométerre nyugatra volt Apollóniától az Egnácia úton. A szárazföld belsejében feküdt, mégis tengeri kikötő volt, mert három folyó ömlött ott a tengerbe. Annak a kornak kiemelkedő római gyarmatvárosa volt. Kasszander újjáépítette körülbelül Krisztus előtt 315-ben, és úgy vélik, azért nevezte Tesszalonikának, mert Nagy Sándor mostoha nővérét így hívták. Meleg források találhatók azon a helyen, és a város korábbi neve Terma vagy Terme volt. Kasszander volt Nagy Sándor egyik tábornoka, és átvette az uralmat azon a területen Nagy Sándor halála után. Pál apostol idejében azonban a város római gyarmat volt. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Apostolok cselekedetei, 17. rész, 2. és 3. vers. Pál követte addigi gyakorlatát, és először a zsinagógában prédikált. Csak három szombatot töltött ott, ami azt jelenti, hogy nem lehetett tovább a városban egy hónapnál. Ez alatt a rövid idő alatt végezte el misszionáriusi feladatát. Hívők csatlakoztak Krisztushoz, és helyi gyülekezetet szerveztek. Pál tanította őket. Ez alatt a rövid idő alatt megtanította nekik a Szentírás nagy tanításait, ideértve az egyház elragadtatásának tanát, ahogy tudjuk ezt az első tesszalonikai levélből, ami Pálnak az első ránk maradt levele. Pál nagyon szép szolgálatot végzett egy hónapos időszak alatt. Most figyeljük meg üzenetét. Megmagyarázta és bebizonyította nekik az ószövetségi szentírás alapján, hogy Krisztusnak szenvednie kellett és fel kellett támadnia a halálból. Jézus Krisztus halálát és feltámadását prédikálta és bemutatta, hogy ez szükségszerűen történt így, ahogy az Ószövetségben leírták a proféták. Barátom, nem találsz egyetlen tanítást vagy üzenetet az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, amelyet Péter vagy Pál adott át, amelyben nem a feltámadás lett volna az üzenet középpontjában. Ma gyakran tapasztaljuk, hogy a feltámadás nem található az üzenet középpontjában. Beszélünk a keresztről még fundamentális körökben is. De barátom, nekünk ma az élő Krisztusra van szükségünk. Valaki ezt így fejezte ki. Egy férfi van a dicsőségben, de az egyház már nem látja őt. Az Úr Jézus Krisztus ott van Isten jobbján ebben a pillanatban. Ez nagyon fontos. Beszélnünk kell arról, hogy Krisztus meghalt 2000 évvel ezelőtt, és a harmadik napon feltámadt, de a kérdés a következő. Milyen kapcsolatban vagyunk ezekkel a tényekkel? Pálnak ez volt a témája a Galatákhoz írt levélben. Vajon fontos neked, hogy Krisztus meghalt és ismét feltámadt? Kapcsolatban vagy ma az élő Krisztussal? Miként itatja át életedet ez a tudat és ismeret? Ma vannak konzervatív és liberális gyülekezetek, és nagyon őszintén szólva úgy tűnik, egyik gyülekezet sem Krisztusra mutat. Miért nem? Mert minden vasárnapnak húsvétnak kellene lennie a hét első napjának, amikor Krisztus kijött a halálból. Fontos említenünk Krisztus feltámadását, mert mi a dicsőségben levő férfiról beszélünk. Sajnos, úgy tűnik, nem erre helyeződik a hangsúly. A lelkipásztorok nem emlegetik ezt, mert a szemináriumokban sem hangoztatják eléggé. Vedd elő a teológiai könyveket és tanulmányozd azokat, és rájössz, hogy mindegyikben hosszú szakaszt szentelnek Krisztus halálának. Ez nagyon fontos. Legyen hála Istennek ezekért a hosszú szakaszokért. De rövid szakaszokat csak néhány oldalnyit találunk a feltámadásról. Azt hiszem, eltévesztik a céljukat. Azt hiszem, nekünk hosszú magyarázatot kell fűznünk Krisztus feltámadásához. Ez volt az újszövetségi prédikálás alapja. Azért hangsúlyozom ezt, mert nagyon fontos. Pál Tesszalonikában csak 3 szombatot töltött, és Krisztus feltámadása volt üzenetének középpontja. Figyeld meg, miként fogadták ezt a hallgatói. Néhányan hívőkké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Apostolok cselekedetei, 17. rész, 4. vers. Néhányan hittek közülük. Mindig ez történik, amikor Isten igéjét hirdetjük. Némelyek hisznek, de mások meg nem hisznek. A kisebbség hisz, a többség nem hisz. Amikor Lukács azt mondja, hogy sok előkelő asszony, akkor ezzel elég sok előkelő asszony megtéréséről tesz bizonyságot. Milyen csodálatos ez az eredmény! Ez irítséggel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak, és fellármázták a várost. Felvonultak Jázon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Apostolok cselekedetei, 17. rész, 5. vers. Sajnos, gyülekezeteinkben is vannak ilyen lelkületű emberek ebben a korban. Amikor nem találták ott őket, Jázont néhány testvérrel együtt a város elöljárói elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Apostolok cselekedetei, 17. rész, 6. vers. Nevedd ezt szónoki túlzásnak vagy nagyításnak. Amikor azt mondták, hogy ezek az emberek felforgatják a világot, akkor ezen éppen ezt értették. Amikor a kereszténység behatolt a régi római birodalomba, akkor ott forradalmat hozott létre. Óriási hatást gyakorolt rá. Ma nem látunk sok forradalmat, csak az ellenkező előjelűekből. Sajnálatos, hogy nem történik forradalmi jellegű odafordulás az Úr Jézus Krisztushoz és Isten igéjéhez. Országunkat betöltik a képmutatók. Színleljük, hogy keresztények vagyunk. Színleljük, hogy vezetőink keresztjének, és politikusaink keresztjének, és mindenki keresztjén. Barátom, mi vagyunk az egyik legpogányabb nemzete ennek a világnak, amit valaha ismert az emberiség. A kereszténység ma főként felszínesség. Fel kell ismernünk, hogy vissza kell térnünk Isten igéjéhez és az élő Krisztushoz. Mennyire fontos ez? Jázon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel más tartanak királynak Jézust. Ezzel fel is izgatták a sokaságot és a város elöljáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jázontól és a többiektől, elbocsátották őket. Apostolok cselekedetei, 17. rész, 7., 8. és 9. vers. Emlékezz rá, hogy ez római gyarmat volt, ami a császár rendeletei szerint működött. Kezességet kaptak Jázontól, ami azt jelenti, hogy óvadékot kellett letennie. A testvérek pedig még akkor éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába. Apostolok cselekedetei, 17. rész, 10. vers. Azt gondolnánk, hogy mindez elfojtja Pál lelkesedését és lelassítja működését. Egyáltalán nem folytotta el Pál munkáját, hanem még nagyobb lelkesítést adott neki. Elmegy Béreába, ami egy kicsit közelebb volt a tengerparthoz. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak. Teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Apostolok cselekedetei, 17. rész, 11. vers. Ezek az emberek logikusan gondolkodtak, kutatták a Szentírást, és gyülekezet jött létre Béreában. Nem sokat hallunk arról a gyülekezetről. Érdekes, hogy a legerősebb gyülekezetek ott jöttek létre, ahol legnagyobb volt az üldöztetés. Ma az egyik bajunk az, hogy a gyülekezetet nem éri bántalom. Valójában a gyülekezetet kénzpénznek veszik. Az átlagos keresztényt is természetesnek tekintik a társadalomban. De nem így volt ez az első évszázadban. Sokan hittek tehát közülük, sőt még a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. Apostolok cselekedetei, 17. rész, 12. vers. Lukács megint említi, hogy a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen hittek. Amikor azt mondja, hogy nem kevesen, akkor ezen tömegeket értett. De amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, odajöttek, és ott is fellázították és felizgatták a sokaságot. Ám akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerig. Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Apostolok cselekedetei, 17. rész, 13. és 14. vers. Pál tovább megy útján csapatának többi tagjait hátrahagyva. Pált pedig elvitték kísérői egészen Aténig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá. Apostolok cselekedetei, 17. rész, 15. vers. Pál elmegy Aténba. Ott várakozik Szilászra és Timóteusra. Valószínűleg ezt mondta. Menjetek vissza, és tekintsétek meg a hívőket Tesszalonikában, és vizsgáljátok meg, hogy fejlődik-e a gyülekezet azon a helyen, és tekintsétek meg a béreai hívőket is, aztán csatlakozzatok hozzám Aténban. Miközben Pál Aténban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Apostolok cselekedetei, 17. rész, 16. vers. Atén volt a világ kulturális középpontja. Valójában, amikor az ember Aténra gondol, akkor a kultúra jut az eszébe. Mégis az a város tele volt bálványimádással. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal, és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Apostolok cselekedetei, 17. rész, 17. vers. Amikor Aténban jártam, lementem a piacra. Pontosan ott van az Akropolisz lábánál. El tudom képzelni, hogy Pál fölment, majd lejött arról a hegyről. Sátorkészítő volt, ahogy tudjuk, és azt hiszem, eladott néhány sátrat, amíg ott tartózkodott. Miközben sátrakat árult, beszélt az Úr Jézus Krisztusról. Az emberek kezdtek fölfigyelni erre. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték. Mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták. Úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Apostolok cselekedetei, 17. rész, 18. vers. Az epikúreus filozófusok többé-kevésbé hedonisztikus beállítottságúak voltak. A sztoikusok hittek az önmérsékletben. Az epikúreusok úgy gondolták, hogy az ember eljuthat a végső ponthoz, és így módon legyőzheti a testet. Úgy vélték, hogy az embernek mindent meg kell szereznie, amit csak kíván. Ha inni akar, akkor igyon, amennyit csak bír. A szexel kapcsolatban az epikúreusok bizonyára csatlakoztak volna az új erkölcsiséget követők táborához, amiben nincs semmi újdonság. Ezzel ellentétben a sztoikusok úgy gondolták, hogy a testet meg kell zabolázni. Mindkét csoport filozófusai odamentek, hogy meghallgassák, mit mond Pál apostol. Ő nagyon sokat beszélt, és ezért fecsegőnek nevezték. Témája új volt nekik. Jézus és a feltámadás gondolata olyannak tűnt, mint valami különös istenekről szóló beszéd. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenem! Hálát adok az evangéliumért. Köszönöm, hogy eljutott Európába Pál apostol és társai közvetítésével, és elkészítette az utat az én megtérésem előtt is. Köszönöm, hogy hihetek benned, és szolgálhatom az evangélium prédikálásának ügyét. Ámen.